Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Visszatérő vendégeink vannak ma este, Siló Ágnes és Siló Sándor, akik az Izrael Info munkatársai, és akikkel januárban az izraeli sikeres oltás kampányról beszélgettünk. Ma kevésbé szívderítő témánk van. Napok, hetek óta folyik a legújabb támadássorozat Izrael ellen, és Izrael is nagyon szigorúan és határozottan lép fel a Hamásszal szemben. Elterjedt az erőszak, összecsapások vannak. Hogyan lehet megélni ezeket a napokat, és látszik-e valamilyen kiút? Egyáltalán lehetett-e erre számítani idén januárban, amikor mindenki az oltási eufóriában élt? Az Izrael Info oldalán számos nagyon fontos riport olvasható. Most az újságírókat kérdem, hogy hogy érzik magukat, és hogy látták-e ezt előre.
Hát köszöntöm a hallgatókat. Én nem tudom, hogy ez, nem gondolom, hogy ezt bárki is látta előre. Tehát most, hogy egy kicsit visszakapcsoljak még az előző beszélgetésre, és hogy a hangulatunkat egy kicsit jelezzem. Volt egy nagyon Izraelben rögtön készült vicc az egészről. Azt mondták, hogy az egész világ a koronával küzd, de Izrael már visszatér a régi kerékvágásba. Tehát én azt gondolom, hogy ez ugyan egy fekete humor, de tényleg arról van szó, hogy azt gondolom, hogy abban a politikai környezetben, amiben mi élünk, bármelyik pillanatban előfordulhat ez. Az más kérdés, hogy ez, ahova ez a dolog 3-4 nap alatt eljutott, ez nagyon meglepte az izraelieket. Tehát mi nem élünk itt, igen, 6 éve élünk itt, de a barátaink, akik 20-30-40 éve itt élnek, azt mondják, hogy ilyen hirtelen és így felfokozódó erőszakhullámot még ők se láttak. A rakétázás az, hát fejlődik a haditechnika, valószínűleg ezek az atakok egyre rosszabbak lesznek az évek során, és hát nem tudom, hogy tehát én nem látok megoldást, de a legfontosabb az lenne, hogy keressük. Tehát, hogy én a politikusokat, én nem vagyok egy politikai szakíró, de azt gondolom, hogy ennek az egész hullámnak az elején a dominót valaki meglökte, és hát erre gyakorlatilag, és ez nem az én saját összeesküvés elméletem, hanem azért ebben az ország gondolkodóinak a fele körülbelül egyetértene, hogy azt gondolom, hogy ez az összefüggésben van azzal, hogy Netanyahu nem tudott kormányt alapítani. És utána másnap elindult egy olyan Kelet-Jeruzsálembe, egy olyan jogi procedúra gyakorlatilag 4 arab család ellen, amelyek, hát ez az ügy már évtizedek óta húzódik, és éppen véletlenül pont aznap veszik elő, mikor kiderül, hogy az ellenzék fog kormányt alapítani. Hát most csak mondom, hogy mondom, nem vagyok politikai újságíró, nem fog kormányt alakítani, úgyhogy ez valószínűleg arra is válasz, hogy meddig fog ezt tartani. Le fogják csengetni.
Hogy a számok szintjén is elmondjuk, hogy mi történik. Egyetlen egy hét alatt 3200 rakéta zúdult Izraelre, 766 célpontot, gázai célpontot támadott meg Izrael, és hát 200 ember halt meg a gázai övezetben, köztük 58 gyerek.
Tehát ezek
azért azok a számok, amiket nehéz, nem lehet feldolgozni, de hogy lehet így élni, amikor megy egy rakétatámadás, Ágnes?
Hát nekünk nagyon nagy szerencsénk van, mert most már azt hiszem, hogy mondhatom, hogy Izrael méltán egyik legdrágább városában, Tel Avivban élünk, ami azért szerintem azért a legdrágább, mert a vaskupola itt véd a legjobban. Ez azt jelenti, hogy voltak itt is szirénázások, éjszaka, éjjel, egykor, éjjel, 3-kor szaladtunk, több ilyen éjszakánk volt, hogy szaladtunk a lakásunk belsejében lévő páncél szobába, ami egy bombabiztos szoba, ezt most már minden újépítésű házba berakják, illetve felújított épületbe. De ezen kívül gyakorlatilag nyugalom van, nincs pánik az utcákon, ha kimész, elmész egy étterembe, mindenki mosolyog, minden ugyanúgy zajlik, mintha nem lenne háború. Itt találat egyáltalán nem volt, tehát szirénázás volt, láttuk a rakétákat, ahogy kioltják a támadó rakétákat, de gyakorlatilag az emberek élete az folyik. Ma egész nap gyerek zsivajt, most már harmadik, negyedik napja hallunk gyerek zsivajt a szomszéd teraszról, azt gondoljuk,
egy
hogy talán...
korábban lakatlan ház.
Egy lakatlan lakásból, egy új építésű háznak a tetején van egy lakatlan lakás, ahol most három vagy négy napja gyerek zsivaj van, azt gyanítjuk, hogy esetleg befogadták a déli gyerekeket, akik nagyon sok lövést kapnak. Így gyakorlatilag nyugalom van.
Mit hallottuk a kevésbé szerencsés övezetekből? Láttam az Izrael Info oldalán, készítettetek egy összeállítást is Facebook posztokból.
Én egy beszélgettem egy asdodi fiúval, azt mondja, hogy ott napi átlagban 8 viasztás van, és nagyon sok a környékükön. Itt nem arról van szó, hogy a rakéta betalált, tehát ez egy kis műszaki magyarázatot igényel. A vaskupola úgy működik, hogy a támadó rakéta ívét kiszámolja egy rendszer, és a mi rakétáink, amelyek viszont célkövetőek, tehát nem csak egy ilyen kilőtt puskagolyóként működnek, mint a Hamas rakétái, a vaskupola rakétái követik ezt a célpontot, és a levegőben megsemmisítik. Ennek körülbelül, hát nem tudok százalékot, de 80-nál magasabb a százaléka, hogy nem fog célba érni, de hát azért a levegőbe szétrobbanó vasdarabnak a srapneljei vagy a töredékei azért komoly károkat okoznak a házakban, falakon jönnek át, plafonon jönnek át, tehát azért ez még így is veszélyes, anélkül, hogy gyakorlatilag becsapódás legyen. Ahol becsapódás van, ott az a ház nagyon komolyan megszenvedi, és hát volt Izraelnek is halálos áldozat, és nagyon sok sebesültje.
Hogy lehet ezt idegekkel bírni, és hogy alakulnak az emberi viszonyok?
Nem tudom, furcsa, nekem az volt a legfurcsább, hogy szinte az első pár perces sokkot leszámítva, nekem teljesen visszatért a nyugalmam, meg a tudomásul vettem. Azt mondták, hogy ez Izraelből, aki így működik, az itt marad, hát a többiek elmenekülnek. Nekünk azt hiszem, hogy mázlink van.
Az volt az érdekes, hogy a legelső este, amikor elkezdődtek a rakétázások, elkezdték az emberek felhívni egymást, minket is, és elkezdtek kioktatni, hogy mit kell csinálni. És gyakorlatilag itt az ország nagy része volt katona, és aki nem volt katona, az meg nagyon komoly kiképzést kap a többiektől. Tehát senki, nincs pánik hangulat, tehát nem tudok mást mondani, ez a legjobb, amit lehet mondani, hogy senki sem esik pánikba, senki sem fagy le, mindenki pontosan tudja, mit kell csinálnia, és emiatt nagyon-nagyon megnőnek a túlélési lehetőségek. Hát nem úgy, mint a palesztin oldalon, ahol sajnos hiába, hát ez is egy technikai kérdés, ezt Sanyi jobban el tudnám mondani, hogy küldenek egy ilyen kopogtató rakétát, így
nem,
hívják?
Ezt úgy hívják, hogy kopogtató bomba, ami gyakorlatilag nem okoz kárt, viszont pontosan arra a célpontra irányítják, ahol majd utána a romboló rakéta van. Erre azért van szükség, mert a Hamas terroristái előszeretettel rakják a rakéta bázisaikat, a rakéta kilövő pontjaikat, ilyen fontos polgári célpontok, iskolák, kórházak környékére, vagy például most ez a toronyház, amit lelőttek, ez gyakorlatilag a Hamas vezetőinek a tulajdonában álló lakásokból állt. És biztosak voltak benne, hogy nem fogja az izraeli hadsereg lőni, mert ott vannak a külföldi sajtótájékoztatóknak, ilyen tájékoztató cégeknek az irodái is, tehát biztos voltak benne, hogy oda nem fog bomba érkezni. Megérkezett a kopogtató bomba, és nagyon sokszor előfordul, ezt ott dolgozó újságírók állítják, hogy a Hamas visszatereli a polgári lakosságot a bombák által veszélyeztetett célpontokra. Nekik kell a statisztika, hogy hány polgári áldozatuk van. És azt gondolom, hogy ezt a fajta cinizmust ezt Európa nem ismeri. Nem. Tehát ez ott egy olyan civilizációban, amiben mi felnőttünk, ez elképzelhetetlen.
Azt látom...
Amikor ezt valakinek elmondom, akkor mindenki azt mondja, hogy fantáziálok.
Háborús övezetben...
A gyermekek száma, amit említettél, mint áldozatok száma, az is ezt mutatja sajnos. És most nyer értelmet az a mondat, amit Golda Meirtől most sokan idéznek az interneten. Állítólag ő mondta azt, hogy addig nem lesz béke, amíg az arabok nem szeretik jobban a gyerekeiket, mint amennyire utálják a zsidókat. Tehát amíg ők a saját gyerekeiket kiteszik ezeknek a célpontoknak, illetve a saját gyerekeiket betolják a tűzvonalba, azért, hogy utána elmondhassák, hogy vannak gyermekáldozatok is, addig itt nem lesz béke, mert tényleg gátlástalanok. És nekünk tényleg fáj a szívünk értük, és remélem, hogy sok segítséget kapnak a sérültek Izraeltől is, mint ahogy kaptak a szíriai háború idején is, de nem tudom, hogy ezt hogy lehet feldolgozni, fogalmam nincs.
Háborús övezetekben biztonsággal állítani, hogy mi történik és miért történik, az nagyon nehéz. Ebben a toronyházban valóban több média központ is működött, és azt látom, hogy a nemzetközi újságíró szervezetek nagyon határozottan kiálltak a kollégák mellett, és emellett a központ mellett. De hát mit tehet mindkét oldalon az, aki megpróbál ellenállni a háborús cselekményeknek, az áldozatok kiszolgáltatásának? Jól fogalmazok? Azt látom, hogy izraeli oldalon is nagyon sok békepárti megmozdulás, szolidaritási akció volt, és hát a gázai övezetben is, meg a palesztin oldalon is, hát nagyon sokan próbálnak békéltetni.
Én itt valakivel vitatkoztam, hogy van-e cinikus, meg nem cinikus gyilkos, és hát én arra jutottam, hogy tulajdonképpen azok a suhancok, akiket mindkét oldalról, ezt most hangsúlyoznom kell, mindkét oldalról lincselések voltak, mecseteket gyújtottak, zsinagógákat gyújtottak. Azt gondolom, hogy akik ezeket az akciókat csinálják, ők valószínűleg nem cinikusok, ők megtévesztett emberek, a cinikusok azok, akik őket oda küldik. Nem tudom elképzelni, hogy egy 15-16 éves fiúnak ez lenne a fő programja. Ezeket az erőket valaki mozgatja, és meg kell mondjam, ez lehet furcsa hangzik. Ez itt fog maradni akkor is, mikor a rakéták már rég hallgatni fognak. Évek fognak eltelni, mire ennek a belső erőszak hullámnak, ennek a belső etnikai erőszak hullámnak az utolsó rezdülései is elhallgatnak. Ezt én sokkal nagyobb problémának érzem, mint a rakétákat. A rakéták jönnek, aztán majd nem jönnek. De ez sajnos itt fog maradni. Olyan sebeket téptek föl megint. Kérdezte valaki, hogy mikor lesz ennek vége. Mondom, hogy ha két generáció béke lesz, a harmadiknak már nem lesznek ilyen sebei. Megint elszúrtuk, megint nem lesz még egy generáció se.
De ti ezt éreztétek a környezetetekben, hogy nő a feszültség, hogy rakódnak le
nem,
az előítőt?
Nem, azt éreztem, hogy csökken. Nem, pont az ellenkezőjét. Az oltás után volt egy olyan fajta furcsa, ilyen, olyan eufória, ami nem az az eufória, hogy kimegyünk és vidám dalokat éneklünk, hanem hirtelen az egész élet egyszer csak tényleg visszazökkent a normalitásba. Mindenki nagyon jól érezte magát, mindenki úgy érezte, mintha azt az előző évet elfújta volna a szél, és jó, mi az is igaz, hogy mi egy ilyen békebuborékba élünk, azt mondják, hogy Tel Aviv az nem Izrael, de ettől függetlenül jártunk Jeruzsálembe is, jártunk Hajfán is, és egyáltalán semmit nem éreztünk abból, hogy mi van. Az, hogy hol robban ez a dolog, vagy hol vékonyabb ez az üveg, ez a vékony jég, amin jár ez a mindenféle etnikai, vallási és egyéb ellentétekkel együtt élő ország, hogy hol a legvékonyabb ez a jég, ezt nagyon jól tudják azt, akik azt akarják, hogy repedjen. Mi nem tudjuk. Tehát mi csak azt éreztük belőle, hogy barátaink vannak mindkét oldalon. Éppen a konfliktus előtt egy keresztény arab negyedbe fotóztam Hajfán. Semmit ebből a dologból nem éreztünk. Visszajöttünk Hajfáról, és másnap írják, hogy Hajfán tüntetések, meg boltégetés, meg nem tudom. És azt mondtam, hogy ez nem létezik. Hát ott jártam tegnap. Nyoma nem volt.
Azon gondolkozom, hogy hasonló folyamat ment végbe Indiába furcsa módon, ahol a hindu-muszlim ellentét fokozódik napról napra, és mindig azt lehetett látni, hogy ahányszor támadás történt egy mecset ellen, annyiszor jött egy, nem tudom, egy lincselés, egy tömegverekedés, és szóval, hogy ilyen nagyon szépen, okosan Indiában látom, valamiért jobban látátok, politikailag, helyi önkormányzati eszközökkel, agitátorokkal ezt úgy építették, habosították ezt a feszültséget. Tehát ez nekem nagyon
fura,
hogy hogy ez így csendben lenne. Én azt érzékelem izraeli kommentelőktől, barátaimtól, hogy a családok félelme, az emberi élet félelme az elképesztően erős, és nagyon befolyásolja, hogy ki mit gondol, és hogy foglal állást.
Nem tudom, ezt a készül a feszültség, ezt én nem láttam. Én azt láttam, hogy valaki nagyon pontosan tudta, hol az első dominó, amitől az egész sor összedől. Én ezt láttam, és majd megint meg fogom kapni a pufámra, hogy bújtogatok a kormány ellen. Nem tudok mást elképzelni, mint ezt az egy verziót. Ezt nagyon profin a megfelelő helyre nyúlt, aki azt akarta, hogy itt ez történjen.
Nem válaszoltatok arra a kérdésre, hogy mennyi esélye van a békéltetésnek, vagy az uszításnak való ellenállásnak? Hogy láttatok-e aktivistákat?
Nincs itt nyílt uszítás. Bocsánat, hogy a szabadba vágó, de itt nincs semmiféle uszítás. Mm. Itt, ha uszítás van, akkor az valami nagyon látens módon, vagy Facebookon, vagy vagy ezen a TikTok, vagy mi ez a nyavaja oldal, amin nincs semmiféle cenzúra, valami olyan oldalakon kell, hogy történjen. Én folyamatosan nézem az izraeli tévét, most már megértettem, hogy az idősek miért nézték állandóan a tévét, amikor így jártam időseknél. Minden híradóhoz szaladtak, mintha az életük múlna rajta, mert az ember onnan informálódik, hogy mit üzent a Hamász, hány órakor indulnak a rakétázások. Tehát most már én is így nézem a híradókat. Minden egyes nap azt láttam, hogy amikor a ugye itt nem vörös kereszt van a hallgatók kedvéért, mondom, hanem a vörös Dávid csillag, emberei dolgoznak a mentőkben, amikor ők beszélnek, amikor a rendőrség beszél, amikor bármelyik hatóság, vagy polgármester, bárki nyilatkozik, hivatalos személy, mindig elmondja, hogy az ő csapatában arabok, zsidók békében együtt dolgoznak, és békében együtt tesznek azért, hogy arab és zsidó lakosságot egyaránt támogassák, segítség, mentsék, ami éppen ugye a dolguk. Semmiféle uszításnak nincs nyoma a kormány részéről, sem volt soha. Ez nem uszítás szinten jelentkezik, ez sokkal mélyebben van. Én azt gondolom, hogy minden családban, ahogy te is mondod, a családokban, nekünk is mondták abszolút liberális, baloldali barátaink, hogy azért az arabokkal vigyázni kell, meg azért öngyilkosok nem vagyunk. Tehát ezek sokkal finomabban működnek itt. Én azt látom, viszont gyorsabban is robbannak. Tehát amit a Sanyi utalt, hogy több mint 20 éve nem hozott meg a bíróság egy bizonyos döntést, pontosan azért, mert tudta, hogy abból mindenképpen baj lesz, ha ezeket a kelet-jeruzsálemi családokat ki akarják lakoltatni. Hát most meg tudta hozni a döntést, és rögtön lehetett tudni, hogy ettől robbanni fog tehát egy dominó elvszerűen elindul egy erőszak hullám, vagy bármilyen zavargások, vagy elégedetlenség. Mélyen benne van az emberekben, nem kell már őket uszítani, mindenkiben megvan a nyomógomb, és ha jön egy ilyen döntés, akkor azonnal elindultak a templomhegyre az arabok, és elindult az erőszak hullám is.
Tehát, hogy még egy pici magyarázatot, tehát az, hogy ezeket az erőszakos cselekményeket, ezeket szélsőségesek követik el a világon mindenhol. A kérdés az, hogy ezek a szélsőséges rétegekből ez az erőszak le tud szivárogni a normális életbe, vagy nem. Most Izrael a határon van. Én azt gondolom, hogy nem fog leszivárogni, de azért nyom nélkül ezek a sebek nem fognak elmúlni. Tehát azt gondolom, hogy itt megint lesznek generációkra átívelő sérelmek. Talán nem annyi, mert nem voltak katasztrófák. Tehát jó, nagyon nagy baj, akinek felgyújtják a házát, betörik a kirakatát, felgyújtják a templomot, ahova imádkozni jár. Ez még nem az a katasztrófa, ami évtizedekre, generációkra nyomot hagy. Tehát én azt gondolom, hogy talán le fog ez a dolog csillapulni, talán nem fog ez a dolog a normális polgári lakossághoz átdifundálni, átszivárogni.
Arra láttok programokat, kezdeményezéseket, hogy legyen valamiféle megbékélés, vagy hogy ez az átszivárgás megtörténjen? Lehet erről beszélni?
Én nem látok, megmondom őszintén, mi tényleg azt gondolom, hogy egy burokba élünk. Itt sem arra nem látok nyomokat, hogy erőszakosan át akarnák ezt a a dolgot a polgári életükbe tolni, se azt nem látom, hogy ennek olyan nagyon komolyan bárki szervezet formában ellenállna. Az, amit föltettünk az infóra, amit te is megosztottál, az a kép, hogy Lodban, ahol a legsúlyosabbak voltak a zavargások, a polgárok kimentek az utcára arabok zsidók együtt, és hitet tettek, hogy nem akarnak ebbe az erőszakba élni. Ezek nagyon elszigetelt és nagyon pici dolgok, meg aki csak teheti, az lefotózkodik az arab vagy a zsidó kollégájával, és fölteszi a Facebookra. Ez a dolog működik. Tehát azt lehet hallani, hogy valahol ennek a polgári normális értelmes gondolkodásnak valahol dobog a szíve az ügyek alatt, de az ügyeken nem látszik. És mondom, ha a tévéhíradót nézed, akkor mindenki rendpárti, mindenki, de nem erőszakos rendpárti, mindenki a megbékélés mellett szól. Tehát azért azt gondolom, hogy alapvetően most már, hogy ez az erőszak hullám idáig elért, azt hiszem, hogy mindenki próbál józan maradni.
Az az érdekes helyzet alakult ki, hogy az izraeli konfliktus megítélése az világszinten egy központi kérdéssé vált, és nagyon sok politikai szereplő, társadalmi szereplő, nagyon sok civil ember állásfoglal úgy is, hogy tulajdonképpen nincs köze Izraelhez. Ez mennyire szivárog be, hogy ilyen felfokozott a nemzetközi figyelem, és van-e ennek bármilyen szerepe abban, hogy alakulnak a dolgok Izraelen belül?
Hát nem tudom, szerintem én nem hiszem, visszafelé nem hat ez így. Tehát nem. Én azt gondolom, hogy ezek a hullámok innen indulnak, és ott telítődnek. Én azt gondolom, hogy Izrael amióta Izrael létezik, illetve tulajdonképpen már előtte is, mindig egy politikai állásfoglalás volt az Izraelhez való hozzáállás. Most, hogy mondjam, csak elmondom az egyik verziót, azt gondolom, hogy a világon olyan erős az antiszemitizmus, hogy erre még mindig politikai platformokat lehet építeni, vagy ebben szembe. Tehát azt gondolom, hogy ennek legeslegkább ez az oka. A másik pedig az, hogy hát a világon nagyon komoly, nagyhatalmi politikai erők vannak, akik ilyenkor sajnos állást kell foglalni, nem biztos, hogy örülnek neki, de állást kell foglalniuk Izrael ellen, vagy Izrael mellett. Most azt hiszem, hogy talán nem egyértelmű a... nem olvasom a világsajtót, megmondom őszintén, pont azért, mert nagyon idegesít, de ami eljut, azt látom, hogy elég vegyes a fogadtatás.
Viszont itt az embereket azt hiszem teljesen hidegen hagyja. Egyáltalán nem érdekli őket, hogy mit gondol róluk a világ. Ez mindig így volt, mindig is jellemző volt egyébként az izraeliekre, hogy egy hihetetlenül életvidám nép, amelyik teszi a dolgát, és tesz arra, hogy más mit gondol róla.
Mondok egy példát, amikor itt elmondták az Európai Unió külügyminiszterei, hogy Izrael jogosan védi magát, de a válaszcsapásoknak arányosaknak kell lenni a támadásokhoz képest. Azonnal elindult a mém meg a viccgyártás, hogy ezt az izraeliek hogy képzelik, hogy kikapcsoljuk a vaskupolát, meg mi is lövünk 3000 rakétát. Szóval rögtön azonnal mindenkinek beindult az agya, de igazából ezek a magyarok, mondja az Ági Valkan, nem, ezek nem csak a magyarok, csak azokhoz közelebben hamarabb hozzáférünk. Senkit nem érdekelt ez igazán. Tehát azt gondolom, hogy most lehet, hogy túlzak, és most nyilván nagyon sok, biztos lesz olyan izraeli, aki azt mondja, de őt bizony igen, mert ő szeretné tudni, hogy hogy ítélik meg az országot. Azt gondolom, hogy ez az ország 70 éve úgy létezik, hogy hol így, hol úgy ítélik meg őket, és ettől függetlenül épül, szépül és gazdagodik, és időnként eljut odáig, hogy egy évtizedig béke van. Azt gondolom, hogy ennek gyakorlatilag nincs ezeknek a hullámoknak nincs visszahatása.
Mondjatok egy pozitív és egy negatív forgatókönyvet. Mi van, hogyha javul a helyzet, és mi történhet még, ha romlik?
Nem tudok negatívot.
Ennél rosszabb nem lehet.
Már éjszaka csönd volt, nem volt már éjszaka, itt Tel Aviv volt, már nem érték el éjszaka a rakéták. Tegnap is nyugalom volt, napközben igazából csak egyszer volt, hogy szaladtunk, éjszaka is talán 3-4 alkalommal ez alatt, a másfél hét alatt. Lehetséges, hogy most már kezd lecsengeni, mondom, ma még nem néztem híradót, de majd fogom nézni. Nem tudok én se negatív forgatókönyvet. Negatív forgatókönyv az, hát nekem van egy rémlátomásom, de ne kövezzenek meg, kedves hallgatók, de azt mondtam itt a Sanyinak, mikor egymás közt beszéltünk, hogy nekem kicsit olyan érzésem van, ahogy Szíriát tönkretették. Talán az is így kezdődhetett. Hát nagyon remélem, hogy nem jutunk Szíria sorsára.
Már úgy érted, hogy egy polgárháború szintjére kerül az ország?
Igen, persze, hát itt is a saját polgárok. Itt is a saját polgárok harcoltak egymás ellen az utcákon. Igaz, hogy szélsőségesek, mert hát mindig a szélsőségesek kezdik, gondolom én. A lényeg ugyanaz volt ott is, hogy ugye Assadot megválasztották demokratikus módon, és nem akart lemondani a hatalomról, nem akart újabb választásokat. Itt 2 éve húzódik ez a lesz választás, nem lesz választás. Választunk, ha nem a Netanyahu.
Lesz kormány, nem lesz kormány.
Igen, általában nincs kormányunk, most már 2 éve nincs költségvetésünk. Ha az ellenzéket bízzák meg kormányalakítással, akkor mindig van valami huszárvágás, ami megakadályozza a kormányalakítást. Most ez egy elég durva huszárvágás, ami azt gondolom, hogy kezd hasonlítani ahhoz, ami Szíriában volt. Én remélem, nagyon remélem, hogy a mostani kormány jobban megijedt ettől a hatástól, annál, hogy folytassa ezt.
De ez, amiről te beszélsz, bocsáss meg, Ági, ez már nem arab-izraeli konfliktus, ez tisztán persze. Az izraeli belpolitika konfliktus.
Így van. Hát
izraeli belpolitikai, meg gázai belpolitikai, mert most éppen az arab oldalon is elmaradnak a választások emiatt. Ez véletlenül most egybeesett. Tehát ez sikerült a két paktit összekeverni.
Igen, a palesztin választások is emiatt maradtak most el, az izraeli választás, vagy az izraeli új kormányalakítás is emiatt maradt el.
Én azért azt gondolom, pontosan
nekem
ezért, amit az Ági...
Boros forgatókönyvem, igen.
Az Áginak van egy boros forgatókönyve, én meg azt gondolom, hogy pont azért, mert ezeket én elég kis stílű politikai játszmáknak gondolom, amiknek ehhez képest nagyon sok áldozata van. Én azért azt gondolom, hogy ez le fog csengeni, ezeknek a játszmáknak vége lesz, ezeken a játszmákon újra fogják osztani a kártyákat, és akkor egészen addig, ameddig ez a dolog lesz, tehát ameddig ez a dolog az érdekük lesz, addig újra béke lesz. Ez is elég gonosz forgatókönyv, de ebbe lehet élni. Tehát én azt hiszem, hogy itt azért, és ez, amit mondok, hogy itt azért azt gondolom, hogy a lakosság nagy része józan. Azok is, akik radikálisabbak valamelyik oldalon, szándékosan nem mondom ki azt a két szót, hogy melyik oldalakon, mert nem hiszem, hogy létezne ez. Azt gondolom, hogy minden radikális ember, tehát a radikálisok kevesebben vannak, mint a józanok, én ezt látom. És talán a józan embereknek itt nagyobb a súlya, mint azokban az arab országokban, amelyeket tönkretettek a polgárháborúik.
Kérdés, hogy meddig lehet józan maradni rakétatámadások ösztüzében? Kívánom,
nem hiszem, hogy ez így működik. Nem hiszem, hogy így működik, Boróka. Én azt gondolom, nem hiszem, hogy ez befolyásolja.
Nem ragad át az emberekre, mert mindenki bízik a hadseregben, meg a vaskupolában, és ez nagyon jól is működik.
Hát meg a demokráciájában is, ami ugyan eléggé egyre inkább, egyre jobban sántikál, de még mindig áll. Még igen. Mindig megy, még mindig működnek, ha a híradót nézed, vagy a tévét nézed, még mindig egy stabilan létező polgári demokrácia képét látod a rakéták vágóképeivel.
Hát erősödjön a polgári demokrácia képe, és halványodjon a háború, ezt kívánom nektek. Köszönöm szépen, hogy ma a vendégünk volt.
Köszönjük szépen.
Silló Sándor és Silló Ágnes jelentkezett be a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszaira Tel Avivból, hogy az elmérgesedett izraeli-arab konfliktusról beszéljenek. Hanganyagunk hamarosan visszahallgatható a Marosvásárhelyi Rádió hangtárában, és mint mindig most is nagyon várjuk véleményüket a rádió honlapjára, vagy a személyes szakmai Facebook oldalamra. Parászka Borókát hallották, az Értsünk Szót szerkesztőjét és műsorvezetőjét. Viszont hallásra!